A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása. Jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy együtt lehetünk. Áldunk téged, hogy ha voltak is akadályai, a te szereteted, vonzásod erősebb volt, mint ezek, és eljöhettünk ide most, hogy tiszteljünk téged, hogy dicsérjünk téged, hogy figyeljünk rád, hogy szívünk, életünk igazán rád hangolódjék most is újra. Köszönjük neked, hogy kész vagy ma is nevelni a mi hitünket, és ismertetni velünk a te nevedet, ahogyan énekben is kértük ezt. És köszönjük neked, hogy megismerni téged, ez csodálatos, boldogító élet, ez az el nem múló örök élet. Szeretnénk, Urunk, kérni téged, hogy légy most velünk, hogy megismerhessünk jobban, hogy a szívünk megteljen a te személyednek, szeretetednek valóságával. Kérjük, hogy hagyj legyen számunkra a te közel való voltod vigasztalássá, hiszen tudjuk, hogy közel van az Úr a megtört szívekhez. Kérünk téged, hogy a gyászoló testvéreinket is te vigasztald, te áld meg, és mindazokat, akiknek valami fájdalmuk, problémájuk van. Köszönjük, hogy nálad megoldást találunk. Köszönjük, hogy veled a legnehezebben is megállhatunk. És köszönjük, hogy veled élő reménység lehet a szívünkben. Kérünk téged, hogy mindnyájunkhoz, akik itt vagyunk, szólj úgy, hogy megérthessünk valamit a te szavadból, hogy az ige magvai, amelyeket most újra, mint magvető hintesz, elérkezhessenek a szívünkbe, jó földbe hújjanak és gyümölcsöt teremjenek. Kérjük, Urunk, műveld ezt szent lelked által, mert mi magunk még arra sem vagyunk igazán hajlamosak és képesek, hogy odafigyeljünk te rád. Nyisd meg a szívünket, nyisd meg a te szívedet előttünk, és kérjük, hogy szólíts meg minket, és tapasztaltasd meg, hogy itt vagy közöttünk, itt vagy jelen velünk, meg tudod érinteni az életünket. Kérjük ezt, Úrunk, Jézus Krisztus nevében, szent lelked által. Amen. Testvérek, készülve az ige hallgatására a 482. dicséretnek a második versét énekeljük, a 482. dicséret második versét, így kezdődik az ének, a te szent neved szenteltessék köztünk.
Ó, te szent neved, szenteltessék köztünk, ne uralkodjék hamisság mi bennünk. Ó, te szent ígéd, hirdettessék köztünk, hogy el ne vesszünk.
Szeretett testvérek, Istennek az az igé, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve az ő üzenetét hirdetem most. Írva található a Máté írása szerinti evangélium 6. fejezetében, a 6. fejezet 9. versében a következő képpen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Foglaljunk helyet. Szeretett testvérek, az imádság házában vagyunk együtt, és az imádság iskolájában töltünk el most órákat, alkalomról alkalomra, úgyhogy Jézus Krisztus tanít bennünket imádkozni. Talán úgy tűnhet nekünk, hogy ismerős és ismert tárgy az, ami elénk kerül. A mi atyánk. Az az imádság, amit talán legtöbben el tudunk mondani, hiszen megtanultuk gyermekségünktől fogva, és ha valamit ismerünk, ezt az imádságot többnyire bizonyára ismerjük. Mégis ahogyan elmélyíti számunkra Jézus Krisztus tanítása, mit is mond ez az imádság nekünk, egyre teljesebben láthatjuk, és egyre világosabban érthetjük, hogyha ezzel a mértékkel mérjük az imádságainkat, és ezzel a mértékkel mérjük az életünket, bizony gyakran könnyűnek találtatunk. Kihez imádkozunk? Hogyan imádkozzunk, és mit imádkozzunk? Folyamatosan erről beszél velünk Jézus Krisztus. Tanít bennünket megszólítani a menny és a föld Istenét. És a személyes megszólítás után, amelyet az előző alkalommal hallhattunk, a személyes megszólítás csodálatos lehetősége után, amikor azt figyelhettük, hogy mit jelent ez mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Ezt követően az Úr Jézus most arra tanít bennünket ezen a mai napon, hogy mi legyen az első a mi imádságunkban. Mi legyen az első? Három kérdésre adott válaszban ragyogott fel számomra ennek az értelme, üzenete, és abból is, amit megérthettem, valami, amit most el tudok mondani ebben az időben, amely adatott nekünk most. Szeretném, ha erre a három kérdésre együtt keresnénk a feleletet, és megértenénk belőle Isten lelke által, mit is jelent ez, hogy ez az első kérés, szenteltessék meg a te neved. Az első kérdés így hangzik, mit tükröz ez az imádkozó életében? Ez a mondat, ez az első mondat. Másodszor arra keresnénk választ, hogy mit jelent ez tartalmában ez a mondat. És harmadszor pedig arra keresnénk választ, hogy hogyan valósul meg mindez, amit kérünk ebben a mondatban. Az első kérdésünk tehát, hogy mit tükröz ez a mondat az imádkozó ember életében? Egészen egyszerű a válasz. Azt tükrözi, kedves testvérek, hogy annak az embernek az életében, aki ezt az imádságot szívből mondja, már nem önmaga az első, hanem az Úr. Nem ő van a középen, hanem Isten. Nem a maga akarata a legelső, hanem Istené. Helyre állt az életében a helyes rend, a helyes sorrend, ahogyan ez egyébként ennek az egész teremtett világnak a rendje és sorrendje. Mert éppen az ember bukásának az a lényege, testvérek, hogy az örök rendet figyelmen kívül hagyva az ember magát helyezte az első helyre. Az ember került a középpontba. A megtért, Istenhez visszatalált ember, az újjá született ember azonban úgy él, hogy az életében helyreállt a rend, a helyes sorrend. És életében újra első az, aki az első, az Úr. Szenteltessék meg a te neved. Ez a természetes vágya a hívő embernek, hogy Isten neve megszentelődjék. Ez az első kérése, ahogyan az Isten nélkül élő embernek pedig első vágya, első indítója, hogy szenteltessék meg az én nevem. Mert az Isten nélküli élő, az Isten nélkül élő embernek igazán az a fontos, hogy ő, az ő személye hogyan emelkedik fel, hogyan dicsőül meg, hogyan kerül a középre, hogyan fogják tisztelni, hogyan fogják emlegetni, magasztalni. Ez az első. Testvérek, de látjuk, hogy ég és föld a különbség a kettő között. Az Istenhez tartozó ember, aki Isten gyermekévé lett, már nem önmagát állítja az első helyre, hanem az életében az Úr van ott. Az Úr az első. Ami meghatároz bennünket, az tükröződik az életünkben, az tükröződik az imádságunkban, az tükröződik minden megnyilvánulásunkban. Testvérek, ki a legfontosabb nekünk? Ki a legfontosabb neked? Ki az elsődleges? És mi az elsődleges az életedben? Nevet akarunk szerezni magunknak, hogy neves emberek legyünk, vagy számunkra már a legdrágább kincs az Úr neve, az Úr személye, hogy az ő neve felmagasztaltassék, megszentelődjön az életünkben. És félreértik azok testvérek, akik ezt most úgy hallgatják, vagy úgy értik, hogy ez egy különös parancs, vagy egyfajta Istentől jövő kényszerítés, hogy igenis tessék megadni a nevemnek a dicsőséget, és hozzá kell tegyem, az Úr maga megtehetné, hogy ezt mondja, hogy ezt parancsba adja, és bizonyos pontokon tette is, hogy ébreszten és figyelmeztessen bennünket, mert az önző élet, az emberi élet, amellyel úgy éli az ember az életét, hogy önmagát állítja a középre, ez mindig a nyomorúságnak az alap élet állapota, és azért is figyelmeztet, hogy kerüljön ő, mert akkor kezd az ember igazán élni, emberré válni, amikor Isten igazán Isten számára. De félreértik mégis azok, akik azt gondolják, hogy ez egy parancs, és az embernek össze kell szednie az erejét, és koncentrálni kell erre az egyre, és megpróbálni valóban Isten nevét megszentelni az életükben. Csupán ennyi. Nem, testvérek, ez nem parancs. Ez nem kényszerűség. Ez így természetes. Luther Márton egy mondata olyan jól megvilágítja ezt. Azt mondja egy helyen, hogy egy kőnek, amely a napon van, nem kell megparancsolni, hogy meleg legyen, mert meleg a naptól. Egy kő, amely ki van téve a nap sugárzásának és melegének, meleg. Egy ember, aki ki van téve az Isten szeretetének, az Isten szeretet melegének, az meleg. És annak a szívében ez nem parancs, hogy dicséri az Istent, és az ő nevét magasztalja, hanem ez a legtermészetesebb élet megnyilvánulása. Nem is teheti másként. Ez így természetes. Testvérem, megmelegszik-e a szíved, ha az ő nevét kimondod? Megmelegszik-e a szíved, amikor ő rá gondolsz? Amikor az ő nevét hallod. És menjünk tovább most, testvérek. Nézzük meg, mit jelent tartalmában ez a mondat. Szenteltessék meg a te neved. Azt jelenti ez nyilván, nagyon-nagyon gazdag ez az üzenet, de belőle néhány gondolatot idehozok. Azt jelenti, hogy ragyogjon fel közöttünk, rajtunk és bennünk, az ő neve, az ő csodálatos lénye, személye, az ő neve, ő maga, mindenek felett. és mindentől megkülönböztetve. Mert Isten mindenek felett való, és mindenkitől külön. Isten szent Isten. Ő tiszta és hatalmas, hasonlíthatatlan és mindentől különb. Az ő neve dicsőséges név. A szent azt jelenti, hogy el van különítve attól, ami közönséges, vagy ami általános. Isten maga senkihez nem mérhető. Isten személye senkihez nem hasonlítható. Isten mindennél és mindenkinél nagyobb. Az ő neve minden név felett való, és mindenkitől megkülönböztetendő, szent. A héber szó, amely azt mondja a dicsőségről, hogy ez a szó, ez a kifejezés nem csak annyit jelent, így ahogyan lefordítjuk, hogy dicsőség, hanem jelentésében azt hordozza, hogy súlyos. És ez csodálatos kifejeződése annak, amikor azt mondjuk, hogy Isten neve dicsőséges. Azt jelenti ez, hogy az Úr nevének súlya van. És azt jelenti, hogy ez a legsúlyosabb név ezen a világon. Azt jelenti, hogy ez a súly, az ő neve nyom legnagyobbat alatban. Az Úr neve minden név felett való. Dicsőséges név. És testvérek, ez akkor is tény, és akkor is ez a valóság, ha az ember ezt nem akarja elfogadni. Ha az ember egészen másként vélekedik és gondolkozik róla. Mert valóban ez a világ lázad Istennel szemben. Lázad, és nem ismeri őt, nem ismeri el őt, az ő hatalmát, az ő mindenek felett való voltát. Ez a világ megcsúfolja őt, ez a világ lealacsonyítja őt, megveti őt, jelentéktelennek nyilvánítja ki őt, akár még odáig is jut, hogy tehetetlennek vallja őt. Azt a valakit, akinek neve dicsőséges, a legsúlyosabb, akinek egész lénye, az alapja, forrása és célja ennek az egész teremtett mindenségnek. Így tesz a világ. De mi az Isten gyermekeinek a vágya? Mi az Isten gyermekeinek az első vágya és kérése? Azért imádkozzanak, és azért imádkoznak, hogy az Úr nevének súlya, dicsősége legyen. Személyes életükben, ajkukon, környezetükben, ebben a világban. Az a vágyuk, hogy az emberek megismerjék őt, hogy elismerjék az ő semmivel nem hasonlítható csodálatos voltát, tiszteljék, hódoljanak előtte és engedelmeskedjenek neki. Szenteltessék meg a te neved. A hívő ember számára az Úr neve a legszentebb, a legfontosabb. Ez az elsődleges mindenkor is, mindenütt ennek kíván érvényt szerezni. Szenteltessék meg a te neved. És most nézzük meg, testvérek, hogy hogyan valósulhat ez meg. Hogyan mehet ez végbe? Mi által valósul meg, hogy megszentelődik az Úr neve közöttünk, bennünk és rajtunk? Az első nagyon fontos, testvérek, hogy úgy történhet meg, ha egyre mélyebben és egyre teljesebben megismerjük őt. Úgy szentelődik meg az ő neve az ajkunkon, az életünkön, úgy lehet az életünk kisugárzásában megszentelődve az ő neve, ha egyre mélyebben megismerjük őt. Hiszen testvérek, ha kimondunk egy nevet, a név hallatán kirajzolódik számunkra egy személy. Ha kimondjuk édesanyánk nevét, nem egy nevet mondtunk, hanem ő rajzolódik ki számunkra, személyének azok a vonásai, amit olyan mélyen és olyan igazán ismerünk, megismertünk már. És drága nekünk ez a név, mert drága nekünk az a személy, akit jelöl. Egy nevet, az Úr nevét úgy kimondani, hogy nem ismerjük őt, csak mondunk egy szólamot, egy nevet, teljesen értéktelen, értelmetlen. És igazán nem is tudjuk megszentelni a nevét, ha nem ismerjük meg őt mélyen igazán. Úgy szentelődhet meg az ő neve bennünk, rajtunk, ha egyre jobban megismerjük őt. Ha valóban, amikor kimondjuk a nevét, megmelegszik a szívünk, mert számunkra az ő neve a legcsodálatosabb név. És ha megismerjük őt, megismerjük, hogy az egész életünknek, a szabadításnak, az örökké való élet reménységének is alapja mind-mind az ő neve. Az ő neve által nyerünk szabadulást, ő általa. Az ő nevében való hitben nyerünk örökké való életet. Az ő neve által szentelődünk meg, mindent ő benne nyertünk. Ismerjük-e mi az Urat? És felszólít és bátorít az ige, hogy ismerjétek meg az Urat. Ismerjétek meg őt, mert így tudjátok megszentelni az ő nevét. Hányszor elmondtuk már ezt az imádságot, testvérek? Szenteltessék meg a te neved. De ha megkérdeznénk egymást, mit tudnánk elmondani róla? Mennyi ismeretünk van, igaz ismeretünk, az élő, igaz Istenről? Milyen a kapcsolatunk vele? Mert ahogy mondtam a képet, ó, bárcsak értenénk, ha kimondják az édesanyánk nevét, hogy abban benne van az egész életünk, a vele való közösségünk, kapcsolatunk öröme. És ha kimondjuk az Úr nevét, mit jelent nekünk? Hogyan valósul meg, hogy megszentelődik az ő neve közöttünk? Úgy, hogy egyre mélyebben megismerjük őt. Aztán a következő gondolat nagyon fontos, ehhez tartozó, ha azt, amit már megismertünk ő belőle, azt tovább is adjuk másoknak. Úgy szentelődik meg az Úr neve. Ne értsék félre a testvérek a kifejezést, hogy mi szent pletykálkodással az Úrról beszélünk mindenütt, és mindenkinek. Úgy szentelődik meg a neve, hogy amikor kimondjuk a nevét, igazán hódolattal, félelemmel is, hiszen hatalmas Úrról beszélünk, de örömmel is, mert a mi atyánk. Úgy szentelődik meg az ő neve, hogy elmondjuk a környezetünknek, és magasztaljuk, dicsőítjük őt. Úgyhogy az emberek arról ismernek, hogy mi nem akarunk másról beszélni, csak őróla. Mert tele van a szívünk vele. Mert számunkra tényleg ő a legfontosabb. Mint ahogyan egy szerelmesnek a szerelmese a legfontosabb. És őróla beszél, és őróla áradozik, és ő tölti be a szívét. Úgy lehet megszentelni az Úr nevét. Ebben a világban, ahol lealacsonyítják az ő nevét, hogy mi igenis örömmel, hálás szívvel, magasztalva, dicsérve őt, mindenek fölé emeljük az ő nevét. Testvérem, hogy teszed te ezt? Továbbadod? Elmondod az ő nevét? Kijelented, amit már ismersz ő belőle, ő róla? Továbbadod-e? Szavaiddal, örömöddel, énekeddel, életeddel, cselekedeteiddel, jó cselekedeteiddel, hogy mások is dicsőítsék a mi mennyei atyánkat. Jézus azt mondta, fényjék a ti világosságotok. Ragyogjon a ti jó cselekedetetek. És látva ezt az emberek, dicsőítsék az atyát. A lámpás legyen ott a tartóban, és adjon fényt mindazoknak, akik ott vannak a házban. A hegyen épített város láthatóan ott legyen, és mindenki vegye észre. Így szentelődik meg az Úr neve, hogy mi bizonságot teszünk róla, hogy elhirdetjük mindenkinek teljes szívvel, és ugye mennyire összekapcsolódik az elsővel. Ha megkérdeznek bennünket valaki felül, ismered őt? És mondanak egy nevet, és azt mondjuk, igen, akkor biztos az, hogy mi ajánlhatjuk tovább őt, és mondhatjuk, hogy igen, én még azt is tudom róla, és még azt is ismerem belőle. Ajánlom szeretettel. Vajon mi mit mondunk az Úrról? Aki ismeri őt, az teljes szívével őt ajánlja. Nem fog félre beszélni. Nem fogja azt mondani a másiknak, nézd, egy kicsit szedd össze magad, aztán egy kicsit imádkozgass. Nem fogja azt mondani, nézd, próbáld meg újra, ne add fel, van még remény. És talán egy kicsit azt mondom neki, hogy jöjjön el a templomba is. Nem. Akkor úgy fogjuk ajánlani az Úr nevét, hogy tudjuk, ő az egyetlen, egyedüli, ő az egyetlen megoldás. És mi úgy vallunk róla, hogy akik velünk találkoznak, Jézus nevét hallják az ajkunkon, mert tudjuk, hogy ő az egyedüli szabadító. Így szentelődik meg az ő neve közöttünk. És aztán a következő gondolat, hogy hogyan valósul meg. Úgy, testvérek, hogyha neki szenteljük egészen magunkat. Hogy mondjam ezt a képet így, hogy elveszünk minden más számára, és élünk neki. Gondoljuk végig azt az egyszerű mondatot és képet, hogyha valaki azt mondja nekünk, hogy nézd, én most egy olyan könyv tanulmányozásába fogtam, ami nagyon-nagyon fontos számomra, és tulajdonképpen a mögöttem lévő hetet ennek a könyvnek a tanulmányozására szenteltem. Reggeltől estig ezzel foglalkoztam. Ez töltötte ki az időmet, ez töltötte be a gondolataimat. Mit mondott akkor? Azt mondta, hogy a mögötte lévő hét minden más ügy számára elveszett. Mert ennek az egy ügynek szentelte oda magát. Testvérek, amikor eljövünk az Úr házába, és vasárnap ülünk együtt az Úr napján, amikor most itt ülünk, értsük jól a képet, oda szenteltük ezt az időt az Úrnak, ezt az időt elveszítettük. Elveszítettük minden más egyéb ügyre nézve. Itt most nem főzünk, és nem társalkodunk. Itt most nem olvasunk könyvet, és nem nézünk filmet, hanem az Úrra szenteltük, az Úrnak szenteltük az időt. Aki igazán az Úr nevét megszentelni akarja, az az egész valóját neki szenteli. És ez azt jelenti, hogy elveszett minden más ügyre nézve, és az élete egész valója az Úré. Gyakran azt mondjuk, testvérek, hogy azért én már szenteltem valamit az Úrnak. De az Új Szövetség megrázó figyelmeztetése, amikor olvassuk az apostolok cselekedeteiben, hogy valakik, egy házaspár, egy részt oda szenteltek az Úrnak. Mert azt gondolták, na ez azért valamit majd jelent. Bárcsak elfogna bennünket igazán őszintén a szent félelem, ez nem elég. Nem így van az. Nem ez méltó az Úr nevéhez, hogy adunk egy kicsit neki. A vasárnapban adunk 2 órát. A többi a miénk. Az életünkből adunk talán éveket. A többi a miénk. Az időnkből adunk ezt, azt, a többi a miénk. Az erőnkből. Első ez, második az, és azért az Úr is ott van. hogy szenteljük meg az ő nevét? Ha kimondjuk ezt, szenteltessék meg a te neved, akkor vegyük nagyon komolyan. Úgy lehet, ha magunkat egészen, teljesen, mint élő áldozatot az Úrnak szenteljük. Ez méltó az ő nevéhez, mert ő is mindent odadott, és magát Jézus Krisztus egészen oda szentelte, hogy mi is megszenteltekké legyünk az igazságban. És hogyan valósul meg? Úgy valósul meg ez mindezzel együtt, hogyha féltékeny szeretettel tekintünk az Úr nevére. Testvérek, amikor látjuk az apostolokat, azt olvassuk Pálról is, amikor Rómába ment, hogy az ő nevéért indultam el. Amikor látjuk Pált az Areopágoszon, Athénben, azt olvassuk róla, hogy háborgott a lelke, látva a pogányok bálvány isteneit, az ottani tiszteletet. Féltékeny volt a szíve az Úrra, és hirdetni kezdte az egyedüli, igazi Istent, akiről ott azt a feliratot írták, hogy az ismeretlen Istennek. Hirdetni kezdte, mert tudta, hogy ő az egyedüli Úr. Féltékenyek vagyunk-e mi az Úr nevére? Sokszor azt gondoljuk, azt véljük, hogy a féltékenység az egy negatív fogalom. A féltékenység közömbös. A féltékenység tárgya határozza meg azt, hogy a féltékenység erénye vagy bűn. Testvérek, egy házasságban a féltékenység magától értetődő. Mert a házasságban kizárólagos és állandó kapcsolatra építünk. Ott igenis féltékenyen tekintünk a társunkra, és senkit, semmilyen harmadikat nem engedhetünk meg, hogy megjelenjék. Igenis erény. Ha egy sportoló fut, és féltékenyen nézi a társát, aki a győzelmi koszorút elveszi, az bizony nem féltékenység, és nem igazán pozitív tulajdonság. Az egy sértődöttség, az egy fajta olyan állapot, amiben az ember azt gondolja, hogy csak ő nyerheti meg a versenyt. Az ilyen ember sértett, önérzetű ember. Az ilyen féltékenység rossz és gonosz. De az Úrral kapcsolatban a féltékenység, testvérek, feltétlen szükség. Ez a féltékenység indíthat bennünket arra, hogy amikor gyalázzák az Úr nevét, akkor megszólalunk. Amikor Istent lealacsonyítják, elmondjuk, hogy övé minden hatalom. Amikor Isten nevét hiába veszik az ajkukra emberek, akkor mi hitelesen és igazán megvalljuk az ő nevét. Féltékenyen figyelünk arra, hogy ki mit mond és hogyan gondolkozik az Úrról. Mi elnézzük, testvéret, eltűrjük, hogy az egyedüli szent és igaz Isten nevét gyalázzák ebben a világban. Elnézzük és eltűrjük, hogy emberek beszézgetik az Istent. Mit merészel az ember? Ha gondoljuk végig ezt. Mi jónak látjuk, amikor sóhajtásba veszik fel az Isten nevét, amikor a megdöbbenés szavaival azt mondják, Jesszusom, hányszor mondták, ó testvér, hányszor mondtad talán te is, megszenteled az Úr nevét? Féltékeny vagy te az Úr hatalmas, dicsőséges nevére? Van súlya az ő nevének? Vagy csak könnyelműen kimondjuk azt? És valóban az Úr az ő parancsaiban is kimondta. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Segítesz-e azoknak, akik nem tudják, mit beszélnek? Figyelmezteted-e őket? Milyen sok félelem, milyen sok magaféltés tart bennünket vissza, hogy amikor utazunk, amikor emberekkel kapcsolatban vagyunk és megszólnak, nem szólalunk meg. azért azt nem lehet mégse. Nekik miért lehet? Nekünk miért nem lehet? Mi miért nem szenteljük meg az Úr nevét? Miért nem valljuk meg? Akkor is, ha lenéznek. Akkor is, hogyha minket is lealacsonyítanak. Miért félünk tőle? Mi tudjuk, ki a mi Urunk, és mi teljes szívünkkel szeretnénk vallani, dicsérni őt. Hányszor szálltál síkra a nevedért, amikor téged lealacsonyítottak? Hányszor szálltál síkra a családi nevedért, amikor valakit meggyalázták? Hányszor szálltál síkra azért, hogy a gyermeked szégyenne hozzon a nevedre? És hányszor szálltál síkra az Úr nevéért? Hányszor szálltál síkra? Akkor miért mondjuk? Miért mondom és miért mondod? Az első, az életemben szenteltessék meg a te neved. Nem a második, nem a harmadik, nem az én kéréseim után való kérés, az első. Így tanított és tanít Jézus imádkozni. Ez az első. És rajtunk is áll, mert a kívül valók árgus szemmel vizsgálnak minket, hogy megcsúfoltatik az Úr neve, vagy felragyog és magasztalják azt, mert miattunk gyaláztatik az Úrnak neve, kimondja az ige keményen a pogányok között. Ha valóban nem hozzáméltón élünk, ha nem az ő nevét dicsérjük, és az életünk valóban nem őt tükrözi. Szenteltessék meg a te neved. És újra, hogy mondjam, ez most nem parancs. Ez egy természetes, az új természetből fakadó vágy. Ott vagy a nap melegén. Kedves testvére, hideg kője a szíved, vagy az Úrtől megmelegített, és már nem is kőszív, hanem hús szív, amely megdobban, ha az Úr nevét kiejted, amely megdobban és hódol előtte, és dicsőíti őt, dicséri őt, nem úgy, ahogyan dicsérték és dicsőítették a személyi kultuszban azokat, akik neves embereknek tartották magukat, és kiáltozták, hogy éljen, és nem mondom a neveket. Mi nem így dicsérjük az Urat. Mi teljes szívünkből dicsérjük őt, mert szeretjük, mert szeretett, mert megváltott, mert ő kijelentette magát nekünk, és ő a mi atyánk, ő a mi Urunk. Végezetül hagy olvassam el a Heidelbergi K.T. válaszát, amikor arról szól, mit jelent ez a mondat. Szenteltessék meg a te neved. Ajánlom szeretettel a testvérek figyelmébe, vegyék kezükbe hitvallásunkat, és olvassák el, hiszen az egész mi atyánk egyfajta magyarázatát találjuk benne. Mi az első kérés? Szenteltessék meg a te neved. Azaz, először is, add, hogy téged igazán megismerjünk, és minden munkádban, amelyekben világol a te mindenhatóságod, bölcsességed, jóságod, igazságod, könyörületességed, igazmondásod, téged tiszteljünk, dicsőítsünk és magasztaljunk, továbbá, hogy egész életünket, gondolatainkat, beszédünket és tetteinket arra irányozzuk, hogy a te nevedet miattunk szidalom ne érje, hanem inkább szálljon arra dicséret és dicsőség. Úgy legyen. Amen. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy Jézus Krisztust elküldted ebbe a világba, hogy szabaddá tegyen bennünket, ami önzésünktől, szabaddá tegyen a bűntől, a nélküled való élet önáltatásától. És köszönjük neked, hogy elküldted azért is, hogy tanítson bennünket úgy élni, úgy imádkozni, ahogyan hozzád méltó. Köszönjük az imádság iskoláját. Köszönjük, hogy ma is elcsendesítettél bennünket. Köszönjük, hogy neked szentelhettük ezt az időt, és már elveszítettük ezt az időt másra nézve. Olyat nyertünk, és olyat kaptunk, ami elveszíthetetlen. Köszönjük neked, Urunk, hogy kitehettük magunkat most is a te napod melegének, és melegíted a szívünket. Kérünk téged, bocsáss meg nekünk, hogy a te neved megszentelésében olyan, de olyan kicsinyek vagyunk még. Olyan kevésszer melegedett át a szívünk, olyan kevésszer tettük ki magunkat annak a csodának, hogy egyre mélyebben és egyre teljesebben megismerjünk téged. Hogy valóban megteljen a szívünk a te neved dicséretével, magasztalásával, dicsőítésével. Köszönjük, hogy indítasz most bennünket erre, és áldunk azért, hogy aki valóban megismer téged, annak megtelik a szíve örömmel. Köszönöm én is, Uram, hogy megállítottál. Köszönöm, hogy engem is közelebb akarsz vonni magadhoz. Köszönöm, hogy amikor belemerülhetek a te lényednek csodálatos voltába, átformálódom magam is. Kérlek téged, Uram, hogy könyörülj minnyájunkon, hogy a te neved megszentelésében lehessünk valóban úgy, hogy megértjük, mit is tükröz ez az imádság, megértjük, hogy mit is jelent, és megértjük, hogy hogyan valósul meg. Köszönjük, hogy ebből elmondtál nekünk valamit, és arra kérünk, hogy lelkeddel dolgozz tovább a szívünkön, hogy ne csak hallói legyünk a te szavadnak, hanem szívünkbe fogadói, hogy az ige magja gyümölcsöt teremjen. És kérjük, Urunk, bocsásd meg, hogy sokszor a mi életünkért is gyaláztatott a te neved, ahelyett, hogy megszentelődött volna. Bocsásd meg a mi gyalázatos hallgatásunkat, bocsásd meg, hogy gyakran mi is lekicsinylően szóltunk rólad, hogy engedtük, hogy mások káromoljanak téged. Kérünk téged, hogy mi, akiket elhívtál, tudjunk igazán a te neved tiszteletére, a te neved dicsőségére élni. Kérjük, Urunk, küldj el így minket. Vértesz fel, áldj meg minket így. Hogyha kilépünk az imádság házából, akkor legyen az életünk továbbra is imádság, és legyen első az életünkben a te neved megszentelése. Kérjük, Urunk, hogy hallgass meg Jézus Krisztus drága nevében, és árazd ránk a te szent lelkedet, aki képessé és készé tesz arra bennünket, hogy így éljünk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után vegyük Isten áldását. Dicsérjétek az Úrnak nevét, mert az ő neve dicső egyedül a földön és az égen és mindenütt. Amen.